Endoro. Jó. Tehát az előző fejezetben definiáltuk n darab azonos eloszlású véletlen valószínűségi változó összegét, ez az Sn. És volt egy nagyon jó példa, ami a stabil eloszlások szempontjából fontos lesz számunkra. Ezt az ábrát látjuk itt a képernyőn. Két oszlop, a baloldali oszlopban az S1 látható, amikor egyetlen egy valószínűségi változónk van tulajdonképpen, és az első sorban látjuk a delta x plusz 1 per 2-t és a delta x minusz 1 per 2 eloszlást. A második sorban egy egyenletes eloszlás látható, a harmadik a normális vagy Gauss eloszlás, az utolsó sorban pedig egy Cauchy eloszlást látunk. És az az érdekes, hogyha megnézzük az S2 oszlopot, amikor két ilyen azon típusú valószínűségi változók összegét látjuk, akkor az első két esetben megváltozik az eloszlás alakja, míg a normális eloszlásnál és a Cauchy eloszlásnál az alak az nem változott meg, tulajdonképpen egy átskálázás történik, tehát egy normális, tehát kicsit szélesebb lett, de ugyanaz a függvény alakja. És ez utolsó kettő a definíció szerint a stabilitást jelzi, és azt mondhatjuk, hogy a Gauss és a Lorentz vagy a Cauchy folyamatok stabilak, de általában azért a sztochasztikus folyamatokról ez nem mondható el mindig. És akkor hoztam is egy ennél, tehát ez volt a könyvben a stabil eloszlásra egy kvázi definíció, de azért hoztam egy ennél pontosabb definíciót is. Ezt itt látjuk. Lényegében van két független x1-x2 valószínűségi változó, fx-hez tartoznak, és van két valós konstansunk. És akkor ezeknek a konvolúciója, x1-x2-nek a konvolúciója lényegében felírható ezzel az ax plusz b formulával, és akkor ezt mondhatjuk stabilitásnak.
Itt egy fontos pont, hogy odaértad, hogy eloszlásban egyenlő.
Igen.
Ezt egy kicsit fogalmaznál úgy, hogy mondjuk, hogy egy olyan, aki nem matematikus, hanem fizikus, vagy mondjuk, hogy pénzügyes, vagy marketinges, hogy hogyan értsük ezt.
Hát az, hogy valami tart a valamihez, azt többféleképpen is lehet definiálni, gyengébben is, erősebben is. Van, amikor nem tudom, valószínűségben, vagy gyenge konvergencia, erős konvergencia és a többi. Ez itt eloszlásban való konvergenciát jelent. Azt hiszem, hogy hát ennek azért meg kéne néznem, de talán ez azért gyengébb, mint a tehát, hogy az alakja megegyezik tulajdonképpen, a kettő összege nem változtatja meg a függvény alakját, egy ilyen eltolás, illetve egy skálázástól eltekintve.
Hát itt tulajdonképpen az van, hogy két különböző mintát veszünk ugyanabból az eloszlásból, lineár kombinációt, tehát súlyozzuk őket valamilyen tetszőleges valós konstansokkal, és az eredmény eloszlás az eredeti eloszlás függvénynek felel meg, csak lehet benne egy eltolás, ami a konstans, meg lehet egy nyújtás. Tehát, és az eloszlásban való konvergencia, ez megint egy ilyen valószínűség elméleti definíció, de valószínűleg az a... Ezt nem tudom pontosan, ezt majd nézzétek már meg a következő alkalomra, vagy a jövő heti tudományos napokra, de valószínűleg azt jelenti, hogy annak a valószínűsége, hogy ettől eltér, annak az nulla. Tehát hogy... Na, nagyon kicsi annak a valószínűsége, gyakorlatilag nulla, hogy eltérjen a két eloszlás kombinációja, a lineár kombinációja az eredeti eloszlástól. De tehát ezek nagyon fontos fogalmak, hogy mit jelent az, hogy két mennyiség eloszlásban egyenlő. Ezt majd tisztázni kell. Jó, menjünk tovább.
Itt lenne egy kérdésem, bocsánat.
Igen.
Igazából azt értem, hogy nagyjából, hogy akkor stabilis, hogyha két azonos eloszlású véletlen változónak az összegének az eloszlása megtartja a függvényalkot. Tehát oké, de mondjuk láttuk ott azt a példát az egyenletes eloszlásnál is, ott változik a függvényalak, de lehet két olyan egyenletes eloszlású véletlen változót összeadni, amiknek végül ugyanúgy egyenletes eloszlás lesz szerintem az
Nem,
eloszlása.
nem lehet. Hanem az a lényegük, hogy a majd azt lehet megfigyelni, hogyha
Tényleg nem lehet, jó, oké,
nagyon
rájöttem,
sok
hogy hol a hiba, jó, oké, megvan.
tehát, hogyha nagyon sok az n tart a végtelenhez számú egyenletes eloszlású változót adsz össze, akkor az összeg eloszlása az egyre inkább normálishoz tart. Az első lépésben egy doboz, a második lépésben egy háromszög, utána a háromszögön megjelennek ezek az oldalcsúcsok, és a végén ez az eloszlás, ez a Gausshoz tart, ez lesz a centrális határeloszlás tétere egy példa.
Oké, amúgy rájöttem, hol volt a hiba, tehát, hogy olyan eloszlásokat tehát adtam össze magamba, amiknek a sűrűség függvénye nem volt egyre normálva. Tehát,
Így van, így van.
de igen, ez volt a baj, de akkor stimmelt,
Igen,
oké.
igen. Tehát ez fontos, hogy az egyenletes eloszlás az a két kritériumot teljesít. Az egyik, hogy az átlaga véges, a másik, hogy a szórása is véges. És minden eloszlás, ami ezt a két kritériumot teljesíti, az Gausshoz tart. Eloszlásban a nagy n-ekre. Jó, menjünk tovább.
Jó,
Itt a példák.
és akkor két példát fogunk megnézni, a Lorentzet, vagy a Cauchyt, most nem tudom, mindegy, hogy hívom, illetve a normális eloszlást, vagy a Gausst. Mind a kettőnél megnézzük, hogyha kettőt összeadunk, akkor az alak az tényleg nem fog változni.
Igen.
Lorentz esetében itt láthatjuk a sűrűségfüggvényt, ugye ezt PDF-nek is szokták mondani, rövidíteni, probability density function, itt a definíciója, és behozzuk a karakterisztikus függvényt, vagy a Fourier transformáltat, tehát ennek a segítségével fogjuk ezt megnézni, hogy két ilyen Cauchy eloszlásnak az összege is Cauchy marad. Phi-be jelöljük a Fourier transformáltat, itt látjuk a definícióját, ha a Px-et behelyettesítjük, elvégezzük az integrálást, esetleg majd ezt is egyszer be lehet mutatni, akkor ezt a rövid formulát E ad mínusz gamma abszolút értékú fogjuk kapni, és ezt itt érdemes meg is jegyezni, ezt később nyilván használni fogjuk. És akkor a konvolúciós tételből a következőt látjuk, vagy olvashatjuk le, két eloszlás konvolúciójának a Fourier transformáltja, az eloszlások Fourier transformáltjának a szorzata tulajdonképpen. És most ezt fogjuk majd felhasználni.
Még Tamás, mielőtt tovább lépnél, bocsánat, a két pontot szeretnék itt kiemelni. Az, hogy ennél a Lorentz esetnél, vagy Cauchy, vagy Lorentz az ugyanazt jelenti, ugyanaz az eloszlás, matematikailag ez az első képet. A Fi-Q függvény az egy nagyon érdekes tulajdonsággal rendelkezik, mivel E ad mínusz gammászor Q abszolút érték, hogyha ezt kis q-kra kiírod, ez 1 mínusz gammászor q abszolút érték, és az abszolút érték függvény az nem analitikus a q egyenlő nullában. Tehát a Taylor sora nem létezik Tehát az abszolút értékfüggvény az nem analitikus, nem fejthető Taylor sorban, mert az abszolút érték x az, ha pozitív x, akkor x-szel egyenlő, de hogyha negatív az x, akkor az mínusz x-szel egyenlő.
Nullában tűnik.
Nullában meg nincsen definiálva a deriváltja, csak a balról levő derivált, vagy a jobbról levő derivált, tehát nem fejthető Taylor sorban. És ez egy nagyon lényeges tulajdonság lesz később, azokban az esetekben, amikor nem működik a centrális határelosztástétel. Itt azért a normál centrális határelosztástételnél láthatjátok, hogy ez az eloszlás, ez a Px függvény, ha ránéztek, akkor látjátok, hogy az x egyenlő mondjuk valamilyen pozitív érték, meg az ellentétjére ugyanazt az értéket veszi föl, tehát ez x-ben szimmetrikus, és ez azt jelenti, hogy ez a nullára van centrálva. Tehát az átlaga ennek az eloszlásnak nulla. De hogyha ki akarnátok számítani az x négyzetnek a várható értékét, akkor x négyzettel kellene szorozni a px sűrűségfüggvényt, és mivel 1 per x négyzettel megy nagy x-ekre a sűrűség, ezért ez divergens integrál. Tehát a Lorentz eloszlásnak, vagy a Cauchy eloszlásnak nincsen második momentum, az végtelen, és ezért az átlaga ugyan nulla, de a négyzet átlaga mínusz az átlag négyzete, az végtelen, tehát nincsen neki szórása, divergál. És ezért jelenik meg ez a nem analitikus, de létező függvény a Fourier transformátban. És akkor még annyit kéne egy kicsit mondani, ahogy majd ha Brigi visszahallgatja, hogy értse, hogy ez a jelölés, ami az alsó sorban van, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az F lámpás G, az azt jelenti, hogy veszel az F-ből egy valamilyen értéket, és akkor a G-ből egy másik értéket, és a kettőt összeadod, és az eredményt azt följegyzed az összeg függvényében. Tehát ezt úgy lehet formálisan mondani, hogy x1 eloszlásból veszel egy x1-et, a G-ből veszel egy x2-t, és a kettő összeg az y, tehát összeintegrálod az x1-re és az x2-re, mert bármilyen értéket vehetsz, de oda teszel egy Dirac delta y-x1 plusz x2-t. Tehát, hogy a végeredmény y, és az az x1 és az x2 összege. És akkor, hogyha az egyikre való integrálást elvégzed, akkor az derül ki, hogy egy darab integrálás marad, aminél az egyik függvényt az x1 helyen, a másikat pedig a végeredmény mínusz x1 helyen veszed, és ez a konvolúció. És ezt jelöli ez a matematikai képet, és a konvolúcióra vonatkozik ez a tétel, hogy a Fourier transformátja a konvolúciónak, az a Fourier transformátok szorzata. Bocsánat, Tamás, menjünk
Köszönöm.
tovább.
Köszönöm, nagyon jó. Na és akkor veszünk két független azonos eloszlású valószínűségi változót. Ezek összegét S2-vel jelöljük. Itt bocsánat, a P2, S2-nél az indexeket nem vittem le, de ennek a sűrűségfüggvény, vagy akkor a konvolúciója látható itt a második sorban, P2, S2, az tehát a PX1 és a PX2-nek a konvolúciója. Ha alkalmazzuk a konvolúciós tételt, akkor tulajdonképpen a Φ2Q az nem más, mint a Φ-Q szor Φ-Q, ugye az előzőből következik, ami nem más, mint a Φ-Q négyzet. És akkor, hogyha ezt általánosan nem kettőre, hanem n esetre nézzük, akkor a Φ-NQ az nem más, mint a Φ-Q az n-ediken. Jó, és akkor ezt is használni fogjuk majd a későbbiekben, tehát egy jó, ugye a Φ az itt a Fourier transformátot jelenti. Vagy karakterisztikus függvényt. Szinonimaként használom ezt is. És akkor tudjuk, hogy Lorenz esetben a phi q az ugye az e ad minusz gammászor abszolút értékű, ennek a négyzete miatt megjelent ott a kettes faktora kitevőben. És hogyha itt most alkalmazzuk az inverse Fourier transformációt, akkor visszakapjuk a p eloszlást. Itt látjuk az inverse Fourier transformáció képletét, és a P2S2-re ezt az alakot kapjuk, a két gamma per pi és a többi, és itt mellette megjelenítem az eredeti Lorentz eloszlásunkat, és látjuk, hogy lényegében egy átskálázás történt, a függvény alakja ugyanaz, és akkor ebből arra következtethetünk, tehát hogy a Lorentz eloszlás az stabil eloszlás.
Hát meg, bocsánat, csak a Brigi fejével próbálok gondolkozni, tehát hogy a P2 és a P az matematikailag egy gamma helyett két gamma kifejezést használva ugyanaz a függvény. Tehát itt egy nyújtás jelenik meg, hogy a gamma volt az eredeti egy
Így van.
rész egyszeres eloszlásban, és amikor az két változó összegének az eloszlását számítjuk, akkor az ugyanaz, csak egyszer gamma helyett kétszer gamma van. Általában pedig n darab lépést alkalmazva n-szer gamma jelenik meg, de az eloszlásnak a függvény alakja az ugyanaz.
Így van.
És ez felel meg egy nyújtásnak a matematikai számban. Tehát benne még eltolás nincs is, csak egy nyújtás, és ezért mondjuk, hogy stabil.
Igen,
Oké,
köszönöm
okay.
szépen. Köszönöm, és akkor nézzük meg analóg módon a Gauss-t. Itt látunk egy sűrűségfüggvényt, ennek a csúcsa nullában van, szórás az nincs normálva, úgyhogy az szigmával lett jelölve. A karakterisztikus függvény nagyon hasonló az előzőhöz, E ad mínusz gamma Q négyzet. Igen, és akkor itt a gamma az a szigma négyzet per kettőt jelenti tulajdonképpen. Ugyanúgy, mint az előbb, akkor phi 2 az ennek a phi függvénynek a négyzete, ezért megjelent megint az a kettes szorzó tényező a kitevőben, és akkor ezt fogjuk újra használni. Alkalmazzuk az inverse Fourier transformációt, így visszakapjuk a P2S2-t, amely ilyen alakú, ezt másképpen írva, hogy még jobban hasonlítson az eredeti Gauss eloszlás képletére, a második P2S2 képletet kapjuk, és itt látjuk, hogy a szigma 2 az eredeti szigmának a gyök-2-szöröse. Szerese lett, az alakja, a függvény alak az nem változott. Megmutattuk tehát, hogy a két stabil sztohasztikus, hogy két stabil sztohasztikus folyamat létezik, a Gauss és a Lorentz.
Tamás, bocsánat,
Igen.
itt javítanálak.
Igen.
Azt mutattuk meg, hogy létezik legalább két stabil
Így van, így
sztohasztikus
van.
folyamat. Ami most leírtál, az a mondat, az azt jelenti, hogy
Csak
csak ez
kettő,
a
csak
kettő.
kettő. Nem.
De itt van végtelen sok, csak az a
Így van.
lényeg, hogy két példát mutattunk stabil sztohasztikus folyamatra.
Így van, így van.
Jó,
Köszönöm szépen,
oké.
ezt mindenképp
Okay.
javít. De a végén majd ez látszik, hogy...
Ezt majd javíts ki. Világos, csak hogy a megfogalmazásnál nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy két stabil sztohasztikus folyamat létezik, az azt jelenti, hogy nem három, meg nem egy, de valójában
Igen.
végtelen sok van. De én csak
Létezik
adtunk
két.
példát, két példát mutattunk stohasztikus folyamatra, tehát legalább kettő létezik.
Így van.
Lehet több is,
Egy
és van is.
kérdésem lenne. Egy
Igen.
kérdés. Itt ugye átugrottuk azt, hogy van ugye várható értéke is a eloszlásnak, mármint, hogy itt most nyilván nulla volt a várható érték, de mi van
Igen,
akkor,
igen.
ha mondjuk a két eloszlásnak különböző a várható értéke, akkor is valahogy ezt is szépen be lehet látni, mert
Persze,
ugye
persze.
eszembe jutnak
Persze
ugye még a
az a
szemügyi
szabály a
rapidás
Gauss
eloszlások.
esetén. Ezt tudom
Tehát, hogy
mondani,
eszembe jutnak a
Gábor.
pseudorapiditás eloszlások, amik
Persze,
tulajdonképpen ilyen
persze.
két súlyú gauss, és
mondhatom,
azt nem,
jó.
nem tűnik stabilisnak akkor nekem, mert nem tartja a formát.
De várjál, Gábor, tehát
Jó.
a Gauss esetben, ha el tudod Gausszokat vizsgálsz, és minden egyes lépésben mondjuk A1, A2, AN a centrum az elosztásnak, tehát az átlaga, akkor az összeg átlaga, ezek az átlagok összege lesz. És az összeg szórás négyzete, az pedig az elemi folyamatok szórás négyzeteinek az összege lesz. Ez a Gauss esetben az ismert szabály, amit hibaterjedésnél alkalmazunk például. Tehát a gausszi hibaterjedésnél. De ez ugyanúgy kijön, csak ez most egy ilyen leegyszerűsített levezetés volt, amit megmutatta a Tamás a lehető legegyszerűbb eseteket. Tehát, de az a lényeg, hogy igen, általában nem nullára centrált eloszlások vannak, hanem az átlagjaik eltérnek a nullától, és ezért az átlagokkal külön kell törődni, és hát gondolom, hogy lesz az általános tétel később, remélem.
Na jó.
Abban az átlag is benne van. De ezt, Tamás.
Jó, és akkor általánosan is megkaptuk a definíciót. Lévi és Kincsin oldotta meg általánosan ezt a problémát, és a legáltalánosabb módon próbálta megadni a karakterisztikus függvényt itt, illetve annak még a logaritmusa van véve, ezért ugye jobb oldalról az E az hiányzik. Alfa egyenlő egyre, illetve alfa nem egyenlő egyre változik egy picit a definíció. Az alfáról azt tudjuk, hogy 0 és 2 között kell lennie. Az előző oldalról látható volt, hogy alfa egyenlő 1 az a Lorentz esetet, az alfa egyenlő 2 a Gauss esetet adja
Igen,
meg.
itt meg egy picit lépjünk vissza. Tehát nem ide, az alfára, 8. oldalon. Tehát látszik, hogy az alfa egyenlő egy az speciális eset, és az is látszik, hogy tehát, hogy van valamilyen oka annak, hogy az alfa 0 és a 2 között lehet. És ez az ok az, hogy ebben az esetben biztosítható, hogy tetszőleges mű gamma alfa béta esetre a sűrűség függvény az teljesíti a valószínűség sűrűségeknek azt a kritériumát, hogy egy valószínűség sűrűség az nem lehet negatív. Negatív valószínűségről nem beszélek. Tehát a pozitív definitásból következik ez a korlát, hogy nulla és nulla kisebb alfa kisebb egyenlő 2, de egyébként, hogyha esetleg nem valószínűségekről beszélünk, akkor ezzel volt sajnos egy probléma ott az Alice-szal, itt a Wigner-es Alice csoportban volt egy szerencsétlen kis csaj, és akkor nem vette be a feje azt, hogy ennek itt van egy ilyen kettes korlátja az alfának, hogyha az alapvető folyamat egy valószínűségi folyamat, mert ha csak a Fourier térben dolgozunk, és mondjuk egy mérési adatsort illesztünk, akkor esetleg előfordulhat, hogy az alfa kimegy ebből az intervallumból, és akkor úgynevezett nyújtott exponenciális eloszlásokról beszélhetünk. Amikor a Fourier térben dolgozunk, akkor kaphatunk kísérletadatok eredményeként olyan illesztést is, ami egy stretched exponenciális, vagy nyújtott Gauss, attól függően, hogy a melyik esetből indulok ki, a sima exponenciálisat tekintjük alapesetnek, vagy a Gauss-t. És azok is létező valószínűségi elméletnek a tárgyát képezhető eloszlások, csak ott nincs meg az a tulajdonság, hogy a Fourier transzformátjuk pozitív definit. Jó? Ezt akartam elmondani, és ebből volt egy kis ilyen balhé, tehát arra vigyázni kell, hogy én azt javaslom, hogy mi a matematikai irodalomnak a nyelvezetét és jelöléseit használjuk, mert egyébként nagyon könnyen hülyét csinálhatunk magunkból, mint ez megtörtént itt konkrétan is. Tehát például van ilyen tipikus hiba, hogy a Cálisz az meg tudta, hogy ő lévi elosztásokkal kapcsolatos eredményt ért el. Konstantin Cálisz az gyakran jön Budapestre is, egy nagyon híres brazil fizikus, és a Cálisz elosztások azok másféle általánosításai a Gaussnak, mint a lévén. És ő tudta ezt a különbséget, de már a kísérleti kollégák azok egyszerűen csak olyan mantráztak, és fogalmuk sem volt arra, hogy mit beszélnek, és összekeverték a kettőt. És akkor itt összekacsintottunk egy kicsit a Cálisszal, de az a lényeg, hogy tehát vigyázzunk arra, hogy szabatos a matematikai nyelvezet. Jó, és akkor a bétáról tudsz mondani valamit, Tamás?
Igen, tehát itt megjelent ugye az alfa egyrészt paraméterként, gamma az egy ilyen skálázási paraméter, a mű az a várható érték vagy az átlag, és akkor a béta az pedig egy ilyen aszimmetria paraméter, mínusz egy és egy közé eshet, nyilván nullában beszélünk szimmetrikus esetről. És például mi is használtuk még a doktori dolgozatomban az aszimmetrikus esetet, amikor a részecskék eloszlását próbáltuk felírni. Most nem jut eszembe, a
Akkor
HTU-val.
segítek, Tamás, jó? Tehát az a lényeg itt, amit kellene mondani, hogy ha egy mínusz egytől nagyobb és egytől kisebb a béta, akkor az értelmezési tartománya az eloszlásnak mínusz végtelentől plusz végtelenig van.
Valahogy,
Tehát a
igen.
sűrűség függvénynek. De abban az esetben, hogyha a béta az plusz egy, akkor azt hiszem, hogy alulról korlátos és
Ez
felülről
így
plusz
van.
végtelenig tart az eloszlás. Ha béta mínusz egy, akkor felülről korlátos és alulról tart a mínusz végtelenig az eloszlás. Tehát a mínusz egy és a plusz egy az félig nyílt egyik oldalról zárt intervallumon definiált függvény. A mínusz egy és plusz egy közé eső béták azok a teljes valós számegyenesen értelmezett eloszlásokat írnak le, ahol viszont nem szimmetrikus az eloszlás, tehát nincsen olyan értéke az x-nek, mondjuk mű, hogy az x minusz mű helyen az eloszlás az megegyezik ugyanennek a műre való tükrözésével, tehát az azt hiszem, hogy a két mű mínusz x, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy nem lehet olyan pontot találni, amire tükrözve az eloszlást az önmagában megy át. Ezért aszimmetrikus. A béta egyenlő nulla, az viszont szimmetrikus és nagyon fontos speciális eset. Még annyit még, hogy itt most még mindig csak egyváltozós elosztásról beszélünk.
Igen. És akkor mi használtuk ugye a béta egyenlő egyet, mert hogy a részecske keletkezés az ütközés előtt nem indulhat meg,
Így van. Ha
és
nincs
ezért,
ütközés, akkor nincs részecske.
ott az tulajdonképpen igen le lett zárva.
Alulról. Tehát egy saját
Igen.
idő eloszlás például, amit ott rekonstruáltunk, a
Igen.
tau eloszlása, az tipikusan aszimmetrikus, hiszen hát ütközés előtt nem kell kezdésen.
Jó, és akkor az analitikus formája az ilyen lévi stabil eloszlásoknak néhány esetre, bocsánat, néhány alfabéta értékre ismert többnyire, és akkor itt látunk néhány példát.
Hát a Lévi-Smirnov eloszlás az egy aszimmetrikus Lévi eloszlás, de általában ezeket a 4.20-as képlettel definiált eloszlásokat is Lévi eloszlásoknak nevezzük. És ez pedig, amit a Tamás mondott, az egy idejét múlt állítás egy kicsit. Tehát
Igen.
amikor a könyvet írták, akkor még nem volt ismert a H-függvényes alakja ezeknek az eloszlásoknak. De ezt
Igen.
föl kéne majd a jövő heti előadásodig dolgozni, Tamás, a H-függéses alakokat. A Hegyi Sanyi ezt megadta nekünk, és az ő cikkeiben benne van. Jó?
Jó.
Szerintem talán István, te mértél el már kicsit jobban, tehát a Tamásnak segítsen már, vagy add meg neki az irodalmat. Bocsánat. Tehát azt hiszem, itt a HNBD elosztásokkal kapcsolatos cikkekre vonatkozik ez. Jó?
Küldeni cikket is, meg jegyzeteim is van.
Hogy mondod?
El tudom küldeni a cikkeket, a könyveket, meg jegyzeteim is vannak, saját
Jó,
jegyzeteim.
köszönjük szépen, azt légy szíves. Jó, tehát ezt
Nem.
nem akarom, hogy ez terjedjen, hogy nem ismert a lévi elosztások, aki akkor nem volt ismert, de 2000-ben, de most 2024 van, és nagyon sok eset, tehát a praktikusan fontos esetekben az azt jelenti, hogy mit tudom én, a paraméterek valósak. Tehát, hogy vagy nem is tudom, hogy racionális mű a gamma, az alfa és a béta. Tehát most azzal mindezt, tehát érted, egy illesztésből csak racionális paramétert kapunk, és akkor a racionális értékekre azt hiszem már van. De ezt most nem tudom fejből, mert én viszont nem értem el benne, csak tudom, hogy itt az idő, az, ahogy haladott sietve, egyre inkább ezeken a kijelentéseken így a vér piroslik, hogy nem igaz már. Jó, menjünk tovább.
Jó, és akkor továbbra is akkor követve a könyvet, béta egyenlő nulla, tehát szimmetrikus esetre, és zéró várható értékre, az ott nem gamma, szerintem mű lenne, vagy ez olyan furcsa, az mű, koncentrálunk.
Az műegyenlő nulla lesz, igaz?
Igen,
Tamás, ezt
igen,
mondta,
igen,
ugye?
azt.
Igen.
Igen. Azt nézem, hogy az, tehát zéró várható érték, mert mű egyenlő nulla. És akkor az ilyen lévi eloszlásokra az inverse Fourier transformáció ekkor így hat, és bizonyos számolás egyszerűsítés után kapjuk, hogy egy ilyen power law viselkedés mutatható ki. Itt x a mínusz zárójel 1 plusz alfa-adikon látható. És akkor ennek súlyos következményei vannak. Ezt pirossal be is kereteztem, hogy a különböző momentumok azok divergálnak. Itt látjuk, hogyha n, tehát divergálnak n nagyobb, mint alfa esetén, hogyha az alfa az kisebb, mint 2. Magyarán minden lévi stabil folyamatnál, ahol az alfa az kisebb, mint 2, a szórás divergál, tehát végtelen. Egy eset van, amikor ez nem igaz, az alfa egyenlő 2-nél, akkor kapjuk vissza a Gauss esetet, ott a szórás véges. Tehát
Hát
ha
igen,
nem.
ez nagyon súlyos következmény matematikailag, tehát a kockázatnak nincsen skálája, bármilyen kockázat kis valószínűséggel előfordulhat egy ilyen pénzügyi folyamatban, például ahol lévi elosztások jellemzik, vagy lévi stabil elosztások jellemzik a változókat.
Igen, tehát a nem Gauss stabil sztochasztikus folyamatoknak nincs ilyen skálája, tehát a szórás vagy a kockázatuk az végtelen.
Oké. Okay.
És akkor erre csináltam itt ilyen kis Móriczka ábrát. Az első helyen az ábra tetején ugye egy Gauss eloszlást látunk, sőt, egy standard normális eloszlást, tehát be van húzva középre, és a szórása egy. Ennek az alakja az nagyjából E ad mínusz X négyzet. A természetben nagyon sok folyamat követi ezt az eloszlást, és odaírtam, hogy például a testmagasság, az emberek testmagassága, nem tudom, mondjuk 170 cm körül van, az azt jelenti, hogy ott csúcsosodik ez a Gauss görbe, legnagyobb valószínűséggel ez a testmagasság jelenik meg, vagy legnagyobb számban ez fordul elő, és akkor ettől jobbra-balra, tehát magasabb, alacsonyabb is előfordul, de egyre kisebb valószínűséggel, és ez viszonylag gyorsan lecseng.
Na mostan Tamás, azért ezt is kell mondani, hogy ez nyilván csak közelítés, hiszen negatív
Persze.
testmagasság nincs. Tehát ez egy a maximum körüli kis tartományban érvényes közelítés lehet, de érdekesnek érdekes, igen.
Nem, ezt
Nyilván,
a...
fölülről is le van vágva, hiszen nem lehet 5 méteres embereket találni, tehát van egy felső,
Minden,
meg egy alsó
tehát...
korlátja, de azon belül közelítésként használható.
Igen, ez, amit itt rajzoltam, ez a standard normális, nyilván a testmagasságnál ez el van csúszva jobbra 170 cm közelébe, és lehet, hogy szélesebb is, de nagyon gyorsan lecseng, tehát, hogy az átlag közelétől elmegyünk, nem tudom, plusz-minusz 50 centit, és már nagyon-nagyon pici a valószínűség. A következő, a második ábra, ott egy X az a mínusz alfadikon látható. Ez például a katasztrófáknak a nagysága és annak a valószínűsége látható. Az X tengelyen van a katasztrófa nagysága. Minél nagyobb a katasztrófa, annál kisebb valószínűséggel fordul elő. Ez ilyen megnyugtató és egészen jólnak tűnik. Viszont itt, hogyha mondjuk az alfát egynek vesszük, akkor itt X a mínusz elsőn van, az azt jelenti, hogy tízszer nagyobb katasztrófa, tized akkora valószínűséggel következik be, vagy százszor akkora katasztrófa, ami azért már elég nagy tud lenni, az 1 század valószínűséggel következik be, ami még viszonylag nagy valószínűség. Míg, ha visszatérünk a testmagassághoz, hát van 170 centis ember, de 170 méteres ember olyan nincs. Tehát ott teljesen leesik, ugye a valószínűség az nulla, míg itt mondjuk még 1 század a valószínűsége, amivel lehet számolni. Tehát ez a Pavlov, a vastagfarkúság. És az utolsó ábrán az X tengelyen az időt látjuk, és ezek a pici tüskék, ezek mondjuk a katasztrófák, ahogy az idő függvényében bekövetkeznek, és időnként ilyen óriási nagy, nagy katasztrófák tudnak megjelenni. És itt nem csak természeti katasztrófára, hanem mondjuk ilyen világháborúra is lehet gondolni, ami tízszeres vagy százszorosa lehet egy ilyen elviselhető katasztrófának, és ez simán benne van az ilyen hatványfüggvény lecsengésben. Csak oda berajzoltam egy ilyen szaggatott vonalat, hogy hát azért van egy limit, amit mondjuk úgy el tudunk még viselni, de ezek az eloszlások bőven túl tudják ezt szárnyalni. És a pénzpiac is hasonló módon működik, ott is ezek az óriási kilengések bőven benne vannak a piacban, és ezért ez a hatvány függvény viselkedése, ennek van létjogosultsága.
Hát itt annyit lehetne mondani, hogy így fizikában a hatványfüggvényekről annyit szoktunk itt tanulni, hogyha mondjuk megszorzod az x-et akármilyen számmal, tehát hogy nézed, hogy mondjuk ötször nagyobb kárnak milyen a valószínűsége, lényegében az mondjuk a száma mínusz alfadikon, az egy konstans, egy normálási konstans, ami kijön egy, de amúgy ugyanolyan lesz az eredmény, mint az előzőnél, tehát nincs egy karakterisztikus lecsengési skála, mint a Gaussnál vagy az exponenciálisnál, hanem az a lényege a hatványfüggvénynek, hogyha a vízszintes tengelyt átskálázod, és megfelelő módon átskálázod a függvény a függőleges tengelyen, és akkor ugyanazt kapod. Tehát nincsen olyan karakterisztikus mennyiség, ami egy természetes korlátot adna egy hatványfüggvény szerint lecsengő folyamat valószínűségének. Ez valójában azért akarom említeni, mert a Hegyes Anyika foglalkozott ezzel, és a pénzügyi fizikusok is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy valójában mindig van egy levágás. Tehát tudod, hogy például mondjuk a tengerpart alakja, vagy az egy fraktál, tehát hogy minél finomabb, kisebb hossz mérővel méred, annál több részlet árul föl, és valójában egy fraktált mérsz, de egy idő múlva, ha csökkented a skála felbontását, eljutsz az atomi méretekig, és akkor ott véget ér a tengerpartnak a fraktálsága, mert megnyilvánulnak az atomi tulajdonságok, atomi skálák, és tehát a fizikában mindig van egy természetes intervallum, ahol alkalmazhatsz egy matematikai idealizált közelítést. Tehát nyilvánvaló mondjuk, hogyha mondjuk az első ábrára gondolsz a testmagasságra, hogy alul van egy nulla levágás, tehát nullánál kisebb magasság nem létezik emberek között, és fölül is van egy természetes levágás, mert megnézed a Guinness rekordok könyvét, hogy a legnagyobb ilyen óriás termet emberek mekkorák, azt megszorzott kettővel, vagy valami, tehát egy épesző mértékkel, és tudod azt, hogy attól nagyobb emberek nincsenek. Tehát levágó az eloszlás. És ez egy nagyon fontos probléma lesz a lévi eloszlásoknál, hogy hogyan lehet őket mégis valamilyen formában levágni. Tehát a hatványfüggvény farok az egy közelítés csak, egy természetes fizikai folyamatra nem valósulhat meg, mert belépnek a természetes fizikai skálák. Ezt akartam csak mondani. Bocsánat, menjünk tovább, Tamás.
Jó, és akkor itt a könyv hozzáadta a Szentpétervári paradoxont, én ezt nem ismertem. Ebben van egy játék tulajdonképpen, hogy a nyeremény $2 indul, és ezt mindig egy pénzérmével dobálunk fel, és ez mindig duplázódik addig, amíg meg nem jelenik az első fej. És akkor ha ez megjelent, akkor véget ér a játék, és ahol itt tartunk, a játékos viheti a pénzt. Tehát ha az első dobás fej, akkor már véget is ért a játék, $2 megkapja az illető. Ha csak a második lesz fej, akkor $4 vihet, ha az első kettő írás és a harmadik fej, akkor $8, és így tovább. És akkor itt a kérdés, hogy mennyit fizetnénk azért, hogy ebben a játékban részt vehessünk, és itt mi okozza a dilemmát? Hát az okozza a dilemmát, hogy ha kiszámoljuk ennek a várható értékét, akkor ugye egy-kettel az esélye, hogy az elsőre fejet kapunk, és akkor nyerünk $2, tehát egy-kettedszer kettő, plusz egy-negyedszer négy, plusz, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a várható érték az végtelen. De ki az, aki egy nagyobb összeget is adna ezért a játékért? Hát senki, mert azért az empirikus tapasztalás azt mondja, hogy előbb-utóbb úgy is fogunk fejet dobni, tehát ez nem fog végtelenségig menni ez a játék, úgyhogy nem lesz végtelen nagy a nyereség. Tehát a bank ugye a veszteségét szeretné fedezni, úgyhogy ő annyit kérne ezért a játékért, ami végtelen nagy összeg, de a másik oldalon meg nyilván $30 sem érdemes fizetni ezért a játékért, mert a tapasztalat alapján ez hamarabb véget ér. És akkor mi okozza itt a problémát? Miért mondja a bank, hogy végtelen pénzt kellene és kérne, és miért nem ad meg érte senki végtelen pénzt, holott látjuk, hogy a várható érték ennek a játéknak az végtelen. És hát itt igen, tehát, hogy nincs ilyen karakterisztikus skála ebben a játékban.
Tamás, azt tudod, hogy itt egy névrokonom ehhez elég komolyan hozzájárult ennek a problémának a megoldásához.
Igen, amikor ezt nézegettem, akkor láttam aztán, ja, de nincs között hozzá, csak láttam, hogy csörgő, nem is tudom, ki volt.
Aztán, hogy Csörgő Sándor volt a Szegedi Egyetemen matematikus, sajnos meghalt, és ő ehhez lényegében a megoldást, egy megoldást adott erre a problémakörre, hogy mi a optimális stratégia egy ilyen játékban való részvételre. Ezt ugye a matematikusok elé vették sokszor, hogy hát ugye a matematikának azért van a gyakorlati alkalmazása, hogy milyen fontos, és a Morgan Stanley is jön Magyarországra, mert ilyen jó emberek vannak, akik tudnak mondani valamit józan paraszti ész alapján, hogy mit lehet csinálni. De akkor mondd már, Tamás, a nem akarom húzni az időt vele, csak hogy tehát itt a Csörgő, azt hiszem, hogy két matematikus van, a Csörgő Sándor Szegedi, ő már meghalt sajnos, és van egy Csörgő Miklós, aki él még, úgy tudom, ő Kanadában él, és mind a ketten ilyen határelosztásokkal foglalkoztak, úgyhogy nekem ez nagyon érdekes volt, hogy mi meg fizikában a határelosztások felé hát orientálódtunk, de teljesen hasonló problémakört vizsgálunk. Jó, tehát
Jó, én csak annyi, hogy megtaláltam a jegyzeteit, és azokat is nézegettem, amikor ezt a részt dolgoztam fel. De csak ennyit alá letöltöttem, úgyhogy
na, az nagyon jó. Tehát, hogyha
esetleg.
ezt nagyon örülnék neki, hogyha majd ezt esetleg eljutatnád hozzá.
Jó,
Tehát ugye
jó.
hasonlít nagyon a nagyapámra egyébként, tehát ez tudom képzelni, hogy nagy, vala, tehát valami nagyon távoli rokon lehet. De nem tudom pontosan, mert tehát igazából valószínűleg ez ilyen nagyon sok generációs dolog. Menjetek tovább. Tehát itt van, hogy a Szentpétervári paradoxonhoz nagyon sokat ennek a megoldásához hozzájárult, ezt írják. És a Csörgő Miklós, ő van valahol Kanadában, ő is egy nagyon elismert matematikus. Tehát ezt tőlem is kérdezték, hogy rokonok vagyunk-e, matematikusok. Mondtam, hogy valószínűleg nagyon távoli rokonok, mert Tisza mellől származik, és mi is a Tisza mellől származunk, de ez ilyen, tudom, sok, tehát nagyon-nagyon távoli. De én marha érdekes szerintem, tehát én szeretném majd megnézegetni a cikkeit, ha most ez a
Jó.
első téma, ez alkalmat ad rá, akkor ez egy érdekes lehetőség számomra is. Sok mindent elnyert, tehát Erdős díjat például, ami azért nem kicsi,
Igen.
Széchenyi díjat posztumusz. Hát posztumusz lehet, hogy mi is kapunk Széchenyi díjat Oderon. Jó? Na,
Igen, jó.
menjünk tovább.
Nézzük. És akkor a következő fejezet, abban árváltozási statisztikákról van szó. És akkor a stabil, de nem Gauss eloszlások azért érdekesek, mert engedelmeskednek a határeloszlási tételeknek. Viszont az árváltozás eloszlás az többnyire nem stabil. Ugyanis ehhez szükség lenne ennek a két hipotézisnek a teljesülésére, hogy páronként függetlenek és azonos eloszlásúak legyenek az x-ig. Az empirikus megfigyelés azonban a második hipotézis nem igazolja, mert ez, amiről az elején beszéltünk, például az árváltozások szórása erősen időfüggős. Ezt a jelenséget a pénzügyekben időfüggő volatilitásként ismerik, és ezt látjuk az ábrán. Viszont van egy megfelelő határeloszlás tétel, így csak ennyi, így hivatkozik rá a könyv, melyben az x-ik valószínűségi változók függetlenek, de nem feltétlenül azonos eloszlásúak. És akkor itt ebben az esetben, az SN összegben nincs egyetlen x-i sztochasztikus változó, amely uralná az összeget, és ekkor a Kincsini tétel kimondja, hogy szükséges és elégséges, hogy a határeloszlás függvény korlátlanul osztható legyen. És akkor a következő fejezetben ezt a korlátlanul oszthatóságot vizsgálja.
Vagy igazából ezt matematikailag végtelenül oszthatónak szokták
Vagy
nevezni. Korlátlan.
végtelenül
Infinitely
osztható.
divisible az végtelenül osztható.
Jó. És akkor itt látunk egy definíciót a végtelenül oszthatóságra. Ez egy picit hosszú, most nem tudom, hogy elolvassam-e, vagy tehát minden k természetes számra létezik a k darab független azonos eloszlású valószínűségi változók összege, az eloszlás függvény FY határtalanul, hogy is volt, mit mondtál?
Végtelenül osztható.
Végtelenül osztható, akkor és csak akkor, hogyha a karakterisztikus függvény, a phi, az egy általános karakterisztikus függvénynek a k adik hatványa. És akkor ezt látjuk a 433-ban, hogy a phi q az egyenlő a phi k q a k adikon. És akkor van még itt néhány feltétel, phi q 0 egyenlő 1-jel, illetve hogy a phi k q az folytonos. És akkor látunk példát stabil folyamatokra bal oldalon, és hát ez az egyik itt a normális eloszlás esetén, hogyha a phi az ugye ezzel az exponenciális függvénnyel van megadva, akkor a phi k q-t pedig így írhatjuk fel, megjelenik ott a k osztóként. Igen, jobb oldalon pedig egy Poisson folyamat van példaként felhozva. Ugye a Poisson
Itt
folyamat...
az a lényeg, hogy az diszkrét eloszlás a Poisson eloszlás.
Igen, igen.
Tehát ott például egy binben való beütés szám, az egy egész szám. A másik ott az a változó, mint véletlen változó, az a valós számokon van értelmezve, tehát, hogy bármilyen valós értéket felvehet a véletlen változó, például időben bármikor történhet egy esemény. Itt pedig diszkrét, tehát egy intervallumban történt események számáról beszélünk, és a kettő között van egy mély kapcsolat, amit a Hegyi Sanyi nagyon szépen kielemzett és megértett, tehát ő például egy ilyen Lévi típusú eloszlást talált a QCD-ben, amit kiszámoltam még annak idején a Doksitszer, ahol a Lévi exponens az a QCD-nek a csatolási állandójával kapcsolatban, és akkor viszont ha egy ilyen QCD folyamat van, akkor is a végeredményben a detektáláskor a részecske multiplicitása az egész számokon van értelmezés. A folytonos eloszlásokból diszkrét beütés számot generál például a Poisson transzformáció, ami azt mondja, hogy van egy véletlen folytonos eloszlású változó, és ezt diszkretizálod például binezéssel, vagy valamilyen más módon, tehát véletlenszerűen valahány darabot ebből kiveszel, ebből a folytonos eloszlásból, és ez a Poisson transzformáció, ez például Lévi eloszlások esetén nem volt jól ismert. Tehát, hogy mi van, ha egy Lévi eloszlásból merítünk, de részecskéket veszünk ki belőle, diszkrét számú részecskét. És akkor a Hegyi Sanyika ebből kapta meg a negatív binomiális eloszlásnak a H-függvényes általánosítását, tehát a HNDD eloszlást, és a HNDD-ben az az érdekes, hogy ugye ő azt mondta, hogy ez a H-függvények, de hát ő is hegyi. Tehát én a hegyi NBD-nek szoktam magamba hívni a HNDD eloszlást. De ez a név, ez egy maradandó név lett, tehát a Sanyikának a neve az ilyen értelemben felmarad, és mi is őrizzük majd, és hát szerintem ő valahol ennek így azért örül. Na, menjünk tovább.
Nagyon. És akkor itt az elhangzott folyamatok, eloszlásoknak az osztályozása látható. Az infinitely divisible random processes, ez egy viszonylag nagy buborék, ami magában foglalja a stabil eloszlásokat is, és ezeknek lehet véges és végtelen a szórás. Ugye látjuk, hogy bal oldalt vagy bal felsőben a véges, a jobb alsóban a végtelen szórásúak tartoznak, és akkor a stabil nem gauss folyamatok végtelen szórással rendelkeznek, és látjuk, hogy ott van egy pötty, ott csatlakozik a véges ez a Gauss rész ezen a pöttyön keresztül érintkezik a stabil folyamat, aminek a szórása véges. És akkor itt van tulajdonképpen vége a történetnek. Hát még a könyvben volt példa a Uniformly Distributed Random Variables, amely nem osztható, és ennyi.
Tamás, nagyon szépen köszönjük a felkészülésedet. Annyit kérnék, hogy ezt készíts már elő, hogy angol nyelvű szekcióban megtartható legyen. Igazából most gondolkoztam, hogy volt valami oka annak, hogy ezt angolul akartuk tartani, de tehát én azt gondolom, hogy a könyv is angol nyelvű, a magyar szaknyelvet azt magyarul egy néha pontatlanul használtuk, tehát kérem, hogy írd már át angolra,
Jó.
és akkor ezeket a H-függvényes irodalmakat, amit a Szanyi Pista el fog neked elméletileg minél előbb küldeni, azt még valahogy röviden tedd már bele, ott a Hegyi Sanyinak a... Tehát először is kellene, hogy mik azok a H-függvények, szerintem itt kell majd egy kitérőt csinálni. Most a jövő héten te hogy leszel, Tamás, hogy
Hát mi
szüneteltessük?
szerdán utazunk el.
És mennyi időre?
Szerdán utazunk, és kedden jövünk egy hét.
Aha, tehát akkor a jövő héten csütörtök az nem jó neked, de az utána levő csütörtök már jó. És
Igen.
azt hiszem a Lökös volt besorolva felkészülni. A Sanyi, őről amit tudtok, hogy jövő héten van már?
Na, igen, ehhez szeretnék hozzászólni. Jövő hétre egyébként elvileg én vagyok besorolva.
Akkor te vagy, igen.
Egyrészt, a másik pedig az, hogy Sanyi az írt nekem az NTN-nel kapcsolatban, tehát
Igen.
hogy ugye ő is adna valamit elő, de
Igen.
azt kérte, hogy mivel ugye kim van Amerikában, ezért 4-nél előbb ne nagyon legyen az előadása.
Jó, hát ő lesz az utolsó az a
Igen,
szekció.
igen, igen. Ez az egyik, amit mondani akartam, a másiknak majd Novák Tamáshoz lesz egy kérdésem még. Hogy...
Mondjattam, akkor most mondhatod.
Na,
A
most mondjuk.
Lökösnek mondd meg, hogy 6 előadás van, és az azt jelenti, hogy az első előadás az 20 perccel kezdődik 2 óra előtt. Akkor az azt jelenti, hogy 3-ra lemegy a második, harmadik, negyedik, és az ötödik az 3:20-kor ér véget. Tehát a Sanyitól annyit kérünk, hogy 3:20-tól 3:40-percig tartsa meg az előadását, jó?
Aha,
Ez egy
jó,
kicsit
hát
előbb
akkor
van, mint kérted, de csak felbírkálni.
igen, átadom neki. Jó, oké. Okay. A Tamáshoz meg csak annyi a kérdésem, hogy van már valami előrelépés az ügyben, hogy milyen tantárgyat fogok tartani, mert már Adrival beszéltem, és úgy az, hogy mikor legyen majd az időpontja a...
Az Irivel kell beszélnem, egyelőre nem tudtam vele beszélni sajnos, de azon vagyok, hogy akkor, ahogyan te is, meg Robi is, és ez a talán a legerősebb érv, hogy még Pánty Robi is megerősíti, hogy akkor lenne ez a csere köztetek, és akkor neked a webprogi egy.
Jó, oké,
De
okay.
még
Oké.
mindig nem tudtam Irivel beszélni.
Igen, hogyha esetleg, hogyha bármikor, ha beszélsz, vagy csak szóljál minél előbb, és hogy Adrinak tudjam mondani, mert ő már elvileg így nagyon véglegesíteni az
Tudom,
időpontját.
én is rögtön Adinakval fogok beszélni.
Jó, igazából az a legjobb, igen, ha végül is kapásból
Igen.
neki szólsz. Jó, oké,
Igen.
okay, ennyi lett volna csak.
Jó,
Köszönöm.
jó, jó,
akkor.
oké. Okay. Na, akkor még annyi van, én is Istvánnak szeretnék annyit kérni, hogy beszéltem a telefonon Szilágyi Edittel, és azt mondta, hogy holnap 11 és 12 között Skype közelben van, de neki is vannak családi nehézségei, anyukája beteg, és ezért azt kéri, hogy akkor itt a Wignerbe gyere már fel, úgyhogy 11 és 12 között tudjunk vele beszélni. Jó,
Rendben.
István?
Rendben ott leszel, köszönöm.
Oké. Okay. Hát
István,
szerintem
akkor
akkor,
ezek szerint nem
de
jössz
ezt már
holnap.
várjatok már, mert itt megy a felvétel, ez fölösleges hallgatni a briginek.